Kedves hallgatom! Esdrás könyve 6. részének 17. versét olvassuk. Az Isten háza fölszentelésekor bemutattak áldozatul 100 bikát, 200 kost, 400 bárányt, és vétek áldozatul az egész Izraelért 12 kecskebakot, Izrael törzseinek a száma szerint. Kiét mutattak be bűnért való áldozatot? Az itteni nyelvezet még kifejezettebb. Az egész Izraelért. Vajon csak Júda és Benyámin törzset ért vissza az országba? Nem. Mind a 12 törzsből ott volt a maradék. 12 kost áldoztak Izrael törzseinek száma szerint. Ne mondd nekem, hogy a 10 törzs elveszett, és valahol Nagy-Britanniában kötött ki, és néhányan átkeltek Amerikába, a Mayflower nevű hajón. Ez egyszerűen nem igaz. Az itteni följegyzés nagyon világos, hogy egyetlen törzs sem veszett el. Ha valamelyik elveszett volna, akkor mindnyájan elvesztek volna, mert együtt voltak a fogság után. Ezt később is megerősítik. Azután a fogságból hazatértek, megtartották a páskát az első hónap 14. napján. Mert a papok és a léviták egy emberként megtisztították magukat, mindnyájan tiszták lettek, és levágták a páskabárányt mindazoknak, akik a fogságból hazatértek, szolgatársaiknak, a papoknak és önmaguknak. És megették azt a fogságból hazatért izraeliek, meg mindazok, akik hozzájuk csatlakozva elkülönültek az ország pogány népeinek a tisztátalanságától, és az Úrhoz, Izrael Istenéhez folyamodtak. Megtartották a kovásztalan kenyerek ünnepét is 7 napon át örvendezve, mert megörvendeztette őket az Úr azzal, hogy hozzájuk fordította Asszíria királyának a szívét, az pedig támogatta őket, hogy dolgozhassanak Istennek, Izrael Istenének a házán. Esdrás könyve, 6. rész, 19. verstől a 22. versig. Csak 5 héttel a templom szentelés után megtartották a páska ünnepét. A páska beszélt Krisztus haláláról, a mi páskánkról, aki meghalt értünk. Amikor összegyülekeztek a páska megünneplésére, akkor az Úr Jézus Krisztus személye körül gyülekeztek össze Isten igéje értelmében. Most érkezünk Esdrás könyvének 2. nagyobb szakaszához. Az első 6 fejezet elmondta nekünk a zsidók Babilonból Jeruzsálembe történt visszatérését, Zerubbábel vezetése alatt, amikor mintegy 50 000 zsidó hagyta ott Babilont abban az időben. A zsidóknak a babiloni fogságba kellett menniük, mert folytonosan bálványimádásba estek, és Isten büntetést szabott ki rájuk Babilonban. A zsidók nem engedelmeskedtek a mózesi törvénynek abban sem, hogy megengedjék a földnek, hogy minden 7. évben parlagon maradjon. Valószínűleg nem gondoltak arra, hogy az túlságosan fontos volna. Azt gondolták, hogy elboldogulnak a törvény megszegésével együtt is. De Isten ezt mondta: Elűzlek az országból 40 évre, hogy a föld megkapja a maga szabbatjait, amiket nem kapott meg. Miután a föld pihent és megújult 70 éven át, Isten megengedte, hogy visszatérjenek. Aztán volt egy másik ébredés is a zsidók között, akik valamikor foglyok voltak, és még mindig Babilonban éltek. Esdrás a 2. csoportot vezette vissza Jeruzsálembe. Addig a pontig Esdrás, jól lehető ennek a könyvnek az írója, nem került bele a történelembe egyáltalán. A végső 4 fejezetben találkozunk vele, mint íróval. A 7. és 8. fejezetben látjuk a zsidók visszatérését Esdrás vezetésével. Az ébredés vezetett a reformáláshoz, és ez mindig így történik. Látjuk ezt ismételten, amikor tanulmányozzuk Nehémiás könyvét. Esdrás az egyik legelhanyagoltabb személy a Bibliában. Nem hiszem, hogy megfelelően elismerték a Biblia magyarázók, és bizonyára nem ismerte el őt az egyház. Kíváncsi vagyok rá, hogy valaha hallottál-e már prédikációt Esdrás könyve alapján? Hallottad-e már, hogy ezt a könyvet magyarázták? Ezt könnyen mellőzik az emberek. A következő néhány fejezetben találkozunk Esdrással, és megismerkedünk vele. Ezek után, az események után, Artaxasztá perzsa király uralkodása alatt Esdrás, Szerájá fia, aki Azarjá fia, aki Hilkijá fia, aki Sallum fia, aki Cádók fia, aki Ahitúb fia, aki Amarjá fia, aki Azarjá fia, aki Merájót fia, aki Zerachjá fia, aki Uzzi fia, aki Bukki fia, aki Abisua fia, aki Fineás fia, aki Eleázár fia, aki pedig Áron főpapnak volt a fia. Esdrás könyve, 7. rész, 1. verstől az 5. versig. Ez az az Artaxasztá, aki engedélyt adott Nehémiásnak, hogy térjen vissza Jeruzsálembe, és építse újjá a várost. Ez jelzi Dániel könyve 77-ével kapcsolatban a nagy profécia beteljesedésének a kezdetét. Ezt majd akkor tárgyaljuk, ha Nehémiás könyvéhez érkezünk. Itt nem annyira a király, hanem maga Esdrás érdekel minket. Kicsoda Esdrás? Esdrás Áron unokájának, Fineásnak egyenes ági leszármazottja volt. Ezért a papi vonalhoz tartozott. Ha Jeruzsálemben lett volna templom, akkor ott működött volna, mint pap, és valószínűleg ő lett volna a főpap. De nem volt templom, mert a babilóniai hadak felgyújtották és lerombolták. Nyilvánvalóan Esdrás nem érezte úgy, hogy az első küldöttséggel együtt haza kell mennie Jeruzsálembe. Neki nem volt helye Jeruzsálemben, és nyilvánvalóan azok között szolgált, akik Babilonban maradtak. Most egy körülbelül 2000-es csoportnak az élén hazaindul Jeruzsálembe. A templom már újjáépült, és megint van hely neki a szolgálatra. Majd megfigyelhetjük, hogy ő Isten igéjének a tanítója is volt. Fineás Eleázárnak, Áron unokájának a fia, szintén előkerül ebben az ige szakaszban. Először nagyon súlyos bálványimádás idején kerül elő a neve a Szentírásban, amikor lelkesedése és cselekedete megállította azt a csapást, amely Izrael népét sújtotta. Emlékezhetünk rá, hogy amikor Bálám próféta nem átkozhatta meg Izraelt, azt mondta a királynak, hogy támogassa az összeházasodást a két nép között, hogy a világot, a testiességet és a gonoszt bevigyék Isten népe körébe. Mózes 4. könyve 25. részének 5. versétől a 11. verséig olvassuk, hogy az egyik izraelita magával vitt egy midjáni nőt. Amikor a zsidók pogány népekkel házasodtak össze, akkor elvitték őket isteneik imádatára. Ítélet szakadt Izraelre járvány formájában. Fineás megállította a csapást, amikor megölte azt a férfit, aki egy midjáni nőt vitt magával, és a nőt is lemészárolta. Két életet kellett feláldozni azért, hogy számtalan életet megmentsenek. Ennek az erőfeszítésnek jutalmaként Isten megígérte Fineásnak, hogy a papság az ő családjában marad örökre. Szeretnék hozzátenni néhány gyakorlati megjegyzést, amit logikus alkalmazásként tekintek e szakasz alapján jelenlegi helyzetünkre vonatkozóan. Sok bíró manapság úgy érzi, hogy a halálbüntetés brutális, civilizálatlan, és el kell törölni. A halálbüntetés eredeti célja az volt, hogy emberek életét védelmezzék általa. Amikor a vétkezőt nem ölik meg bűncselekményéért, akkor százak fizetnek az életükkel. Ma nem vagyunk biztonságban városainkban, mert többé nincs halálbüntetés. Ne mondd nekem, hogy a halálbüntetések nem riasztják vissza a bűnözőket. Fölfedeztem, hogy amikor a forgalmi ellenőr büntető cédulát ír, akkor engem is lelassít a főúton. Ne mondd nekem, hogy ez nem lassít le téged. A halálbüntetés elrettenti a bűnözőket, és ez annak a célja. Ez volt az oka annak, hogy Fineás megölte a midjáni nőt és az izraeli férfit. E két ember halála árán izraeliták tömegei menekültek meg a járványtól, ami kitört a nép körében. Emlékszem arra, hogy valaki történetet mondott egy esetről, mely szerint egy férfit megkérdeztek, hogy mondjon valamit, mielőtt felakasztanák azért a gyilkosságért, amit elkövetett. Ezt a nyilatkozatot tette. Tudatni akarom veletek, hogy ez nagy tanulságul szolgál nekem. Barátom, nem ez volt a célja az akasztásnak. Nem neki szóló tanulság volt abban. Azzal meg akartak védelmezni embereket és gyermekeket, akik abban a korban éltek. Miért nem nézünk szembe a mai élet tényeivel? Miért nem láthatjuk meg, hogy életek százait áldozzuk fel azért, hogy egy bűnözőt megmentsünk? Isten nem így tanította az emberiséget, mert ő meg akarja menteni az ember életét, és tudja, hogy az ember szíve milyen gonosszá válhat. Isten ezt mondja: a szív mindenek fölött gonosz, és elkeseredetten csaló. Nagy tanulságot kell meglátnunk Fineás cselekedetében, aki egyik őse volt Esdrásnak. Ez az Esdrás eljött Babilóniából. Ő írástudó volt, jártas Mózes törvényében, amelyet Izrael istene, az Úr adott. A király pedig teljesítette minden kérését, mert vele volt Istenének, az Úrnak az ereje. Esdrás könyve, 7. rész, 6. vers. Esdrás jártas volt Mózes törvényében. Mivel nem tudta gyakorolni a papi tisztséget, idejét Isten igéjének tanulmányozásával töltötte. Most már fölhasználhatja azt, amit megtanult. Megfigyelheted, hogy jártas volt Mózes törvényében. Ezt ismételten olvashatjuk felőle. Esdrás könyve 7. részének 23. verse elmondja, hogy Esdrásnak hírneve volt Babilonban, még a király előtt is, hogy az Úr igéjének ismerője volt. Tanította az Úr igéjét. Izrael fiai közül is jöttek Jeruzsálembe papok, léviták és énekesek, kapuőrök és templomszolgák, Artaksasztá király uralkodásának 7. évében. Esdrás könyve, 7. rész, 7. vers. Egy másik ébredés is volt a Babilonban élő zsidók között, és ezúttal mintegy 2000 ember akart visszatérni az országba. A király uralkodásának 7. évében, az 5. hónapban érkezett meg Jeruzsálembe. Az első hónap első napján határozta el, hogy eljön Babilóniából, és az 5. hónap első napján érkezett meg Jeruzsálembe, mert vele volt Istenének a jó akarata. Esdrás könyve, 7. rész, 8. és 9. vers. Visszatértek Jeruzsálembe Artaxerxész király uralmának 7. évében. Csak nem 5 hónapba került az utazás. Nem mehettek lökhajtásos gépen. Gyalog mentek, ami hosszú, fáradtságos utazás volt abban az időben. Mert Esdrás szívből törekedett arra, hogy kutassa és teljesítse az Úr törvényét, és tanítsa Izraelben a rendelkezéseket és döntéseket. Esdrás könyve, 7. rész, 10. vers. Esdrás felkészítette szívét arra a napra, amikor visszatértek országukba. Tudta, hogy eljön, mert hitt Istenben. Ezért felkészült szívében, és tanulmányozta Mózes törvényét, a Biblia első 5 könyvét és Józsué könyvét, ami már akkor létezett. Sokan úgy vélik, hogy Esdrás írta a Krónikák első és második könyveit. Esdrás nem csak tanulmányozta Isten igéjét, hanem meg is tette, amit az mondott. Ez nagyon fontos. Ha Isten igéjét tanulmányozzuk, akkor azt meg is kell cselekednünk. Esdrás tanítani is akarta az igét. Ismertetni akarta Isten népével a rendelkezéseket és ítéleteket. Ez annak a levélnek a szövege, amelyet Artaksasztá király adott Esdrásnak, az írástudó papnak, aki írástudó volt, jártas az Úr parancsolatainak az igéiben és rendelkezéseiben, amelyeket Izraelnek adott. Artaksasztá a királyok királya, Esdrás papnak, aki a menny istene törvényében tökéletesen jártas írástudó. Parancsot adok, hogy mindenki, aki országomból önként el akar menni Jeruzsálembe Izrael népe, papjai és lévitái közül, az veled mehet. Esdrás könyve, 7. rész, 11., 12. és 13. vers. Artaksasztá rendeletet adott ki, ami engedélyezte Esdrásnak és követőinek az országukba való visszatérést. Nem parancs alapján kellett menniük, hanem engedély alapján térhettek vissza saját vágyuk szerint és Isten vezetése alapján. Mivel te a királynak és 7 tanácsosának a kiküldöttje vagy, vizsgáld meg Júdát és Jeruzsálemet Istened törvénye szerint, amely a kezedben van, és vidd el azt az ezüstöt és aranyat, amelyet a király és tanácsosai önként ajándékoznak Izrael istenének, akinek a hajléka Jeruzsálemben van. Esdrás könyve, 7. rész, 14. és 15. vers. Nyilvánvalóan Esdrás igazán bizonyságot tett a királyi udvarban, mert a király és tanácsosai felajánlásokat tettek Izrael istenének. Más szóval, ha visszatérnek saját országukba, akkor az összefüggésben van Istennel való kapcsolatukkal. Figyeljük meg Esdrás hálaadását. Áldott az Úr, őseink Istene, aki arra indította a király szívét, hogy fölékesítse az Úr házát Jeruzsálemben. Esdrás könyve, 7. rész, 27. vers. Nem csak a templom épült föl újból, hanem fel is ékesítették. Azt hiszem, Isten házának szépnek kell lennie, amennyire csak lehet, az emberek képességétől függően, akik azonosulnak vele. Kiterjesztette rám a királynak, tanácsosainak és a király minden hős vezető emberének a szeretetét. Én pedig megerősödtem, mert Istenemnek, az Úrnak a hatalma volt velem, és családfőket gyűjtöttem Izraelből, hogy jöjjenek velem. Esdrás könyve, 7. rész, 28. vers. Esdrás egy kis küldöttséget vezetett az országba. Az nem volt olyan nagy, mint az első küldöttség, de igen sok vezető csatlakozott a második csoporthoz. A 8. fejezet felsorolja Esdrás társainak a listáját. Figyeljük meg, hogy Esdrás mindenképpen lévitákat akart magával vinni. A szolgák is velük mentek. Aztán látunk valamit, ami bemutatja, hogy Esdrás mennyire hívő emberként viselkedett. Ekkor böjtöt hirdettem ott az Ahavá folyó mellett, hogy megalázzuk magunkat Istenünk előtt, és jó utat kérjünk tőle magunknak, hozzátartozóinknak és minden jószágunknak. Esdrás könyve, 8. rész, 21. vers. Esdrás böjtölése szólította fel a népet, és nagy ima összejövetelt tartott az Ahavá folyó mellett, hogy megismerjék Isten akaratát. Mert szégyeltem sereget és lovasokat kérni a királytól, hogy oltalmazzanak az ellenséggel szemben az úton, hiszen azt mondtuk a királynak, Istenünk ereje mindazoknak a javára van, akik őt keresik, de hatalma és haragja fordul mindazok ellen, akik őt elhagyják. Böjtöltünk tehát, és könyörögtünk ezért Istenünkhöz, ő pedig meghallgatott minket. Esdrás könyve, 8. rész, 22. és 23. vers. Ezt mondta, tudjátok, én a király elé járultam, és megmondtam, hogy Isten keze velünk van, és ellenségeinket elnémítja, és minket visszavezet országunkba. Aztán Esdrás végignézte azt a delegációt, amely a folyóparton összegyülekezett, és elindultak a hosszú menetelésre. Megvizsgálta a családokat, a kicsinyeket, és tudta, hogy veszedelmek leselkednek rájuk. Az lett volna a logikus, hogy a király segítségét mindenképpen kéri, mert néhány őr védelmezhette volna őket. De akkor a király így szólhatott volna. Azt gondoltam, hogy bízol az Úrban. Néha nagyon ékes szólóan beszélünk arról, hogy mennyire bízunk az Úrban, és hogy ő milyen csodálatos, de amikor a mindennapi élet forgatagába kerülünk, igazán nem is bízunk benne. Esdrás bízott az Úrban. Ember volt. Ezt mondta. Szégyeltem a király segítségét kérni. Mi volt az alternatíva? Ima összejövetelt rendezett, és böjtölni kezdtek. Ezt mondta. Ó, Urunk, nekünk rád kell támaszkodnunk. Imádkozzunk. Mennyei édesatyám, add, hogy tanuljak Esdrástól, és én is szüntelen eléd járuljak minden helyzetemben, hogy imádsággal kérhessem segítségedet, amit megígértél minden benned bízónak. Ámen.